kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz-KDNP benyújtotta az újabb gyermekvédelmi törvénycsomagot, jelentette be a Nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a Facebook oldalán. Kocsis Máté azt írta, ennek értelmében tovább szigorodnak a pedofilokat sújtó büntetések, nem évülnek el az ilyen jellegű szexuális bűncselekmények, nincs feltételes szabadlábra helyezés, nincs reintegrációs őrizet, és az elkövetők soha nem kaphatnak erkölcsi bizonyítványt. Bekerülnek a nyilvános pedofil adatbázisba azok a magyarok is, akik külföldön követnek el ilyen bűncselekményt. A jogszabály szerint akár 2 év börtönt is kaphatnak azok a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akik elmulasztják jelezni, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van. Továbbá szigorú alkalmassági vizsgálatoknak vetik alá a gyermekvédelmi intézményekben dolgozókat, annak érdekében, hogy a rájuk bízottak biztonságban nevelkedjenek. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 417.100 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 14, a nettó 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a fogyasztói árak 3,7%-os növekedése mellett. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár reagálásában közölte, a hatékony és eredményes intézkedések eredményeképpen a kormány visszaszorította az inflációt. Comba Sándor emlékeztetett, már 1 millió emberrel dolgoznak többen a Gyurcsány korszakhoz képest. A mai kormányülésen beavatkozást javasol az üzemanyagárakban nemzetgazdasági miniszter, hogy azok egy szinten legyenek a régiós árakkal. Nagy Márton az Index kérdésére válaszolva úgy vélte, ez nem jelent majd gondokat az ellátásban. A KSH szerint a magyar benzin és a gázolaj ára is a régiós átlagár fölött volt a múlt héten, előbbi 20, utóbbi 31 forinttal. Ma a dízel literenkénti ára 8 forinttal csökkent, de a benziné nem változott. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy 7. kínai nagyváros, Shenzhen is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, ahová hetente 2 járat is fog közlekedni, jelentette be ma a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter a kereskedelmi miniszterrel folytatott tárgyalást. Tegnap jelentették be, hogy idén nyártól Xi'an is közvetlenül elérhető lesz innen, nem sokkal korábban pedig a járatindítást Guangzhouba. A miniszter emlékeztetett, tavaly a kelet-ázsiai országból érkezett a legtöbb beruházás hazánkba, és jó hírnek nevezte, hogy Peking továbbra is támogatja a vállalatokat a magyarországi megjelenésben, illetve arról a megállapodásról is beszámolt, amelynek értelmében a kínai kormány támogatja a magyar vállalatok széleskörű piacra lépését az országban. Jóváhagyta az ukrán termékek vám és mennyiségi korlátozás nélküli behozatalának meghosszabbítását 2025. június 5-ig az Európai Parlament. A rendeletet az Európai Unió tanácsának is el kell fogadnia. A testület emellett megszavazta a kényszermunkával készült termékek kitiltását az unió piacáról. Az EP jóváhagyta azt a jogszabályt, amely szerint a gyártóknak és a szolgáltatóknak inkább javítaniuk kell a hibás termékeket azok cseréje helyett. Ezt is az Európai Unió tanácsának is jóvá kell hagynia, a tagállamoknak pedig 2 évük lesz majd a szabályok átültetésére. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tegnap 50 bázisponttal 7,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó kétszélét is ilyen mértékben mérsékelte. A változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé a kamatpolitikában, mondta el a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, a korábbinál lassabb ütemben haladva hónapról hónapra adatvezérelten döntenek az alapkamat további mérsékléséről, ismertette Virág Barnabás. Magyarország készíti az Európai Unió jövő évi költségvetését. Hazánk második alkalommal egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az EU tanácsának soros elnökségét, idén a második fél évben. A pénzügyminisztérium szakértői felkészültek ennek egyik fontos feladatára, a jövő évi büdzsé elkészítésére. Emellett nagy hangsúlyt fordítanak majd a versenyképességi és a demográfiai kihívásokra is, mondta el a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a tanács főigazgatóját. Varga Mihály úgy értékelt, az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben, a folyamata a járvány és a háború alatt felgyorsult. Végül az időjárásról: borult az ég, délután este felé szakadozik majd fel a felhőzet, addig sokfelé esik az eső, záporok, zivatarok is előfordulnak, a szél többfelé erősen fúj. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul, a holnapi nagyon hűvös hajnal után viszont folyamatos melegedés kezdődik. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostorkertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulás zsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. Éppen a napokban van Tihanyban a Levendula Fesztivál, ami örömünkre szolgál, hogy évek óta megrendezik, bár én még nem jutottam el oda, bár nagyon szeretnék. Máskor is a levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulás zsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyenge tea, vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. és ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk, a friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanál sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű, a vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk, 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág, évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasba nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, hogy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szánjuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.
Nyolc milliárdból egy vagy, de nem magad, megmondtam a világot, túl szép, mióta tudom, benned vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény, mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, hogyha ilyen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul, mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik, az Isten szamarat lát, aki nem tanult, csak gyere most úgy, mint fehér. A hollói közt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van, álmodni mert szeretni, hagy szívében meg, béke van, azt, amit érzek, hey! Te is érzed, hey! Hogy ez az jó csak az egész, hey! Ahogyan néz, hey! Olyan képen, hey! Varázslatotár elég, fehér holló.
Csak a hív meredek,
azt, amit érzek, te is érzel, hogy ez az jó csak az egész, hey! Ahogyan néhet, olyan képet, olyan varázslatotár elég, fehér holló.
Kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére, és hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk, és hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ez szépen jól záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertembe, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam az előbb, egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofánzacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző szárazvirágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban. Készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év, két évvel ezelőtt tanultam a kalásztom táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. a golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágokat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás buzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 milliméteres, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szallagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum 1 óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat. Én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák. Most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ez nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Április 23-án, Szent György napján ünnepli Ferenc pápa névnapját. Isten éltesse a Szent Atyát. A pápa a 7. Piuszra emlékezett. A szeretett közösség embere volt a nehéz időkben. Hálaadó magyar nemzeti zarándoklat a tavaly április végi pápa látogatás kegyelméért.
Április 23-án, Szent György napján ünnepli Ferenc pápa névnapját. Isten éltesse a Szent Atyát! Ferenc pápa 2016-os rendelkezése értelmében április 23-a ünnepnap a Vatikánban. Így van ez most is, Szent György liturgikus emléknapján, hiszen Ferenc pápa keresztségben a Jorge, vagyis György nevet kapta. A világ számos részéről érkeznek a jókívánságok a Szent Atyának, az olasz államfő is elküldte üzenetét, melyben az igazságosság és a béke áldását kéri hívőkre és nem hívőkre a pápa felhívásai nyomán. Imádság, közösségi média, levelek, üzenetek formájában tudatják a valós és virtuális világ csatornáin az emberek Ferenc pápával, hogy szeretik őt, és imáikba foglalják neve napja alkalmából. Sergio Mattarella, olasz köztársasági elnök üzenetében az olasz nép jókívánságait tolmácsolja Ferenc pápának, jó egészséget kívánva neki. Ahogy nemrég ön is nyilatkozta, senki nem szabad, hogy fenyegesse más létezését, utalt az elnök a pápa közelmúltbeli szavaira a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Még ezt az alapvető szabályt, az emberi együttélés minimális szintjét is megkérdőjelezi a drámai nemzetközi helyzet, különösen a közel-keleten, melyet erőszak, összeütközés, bosszú vágy sújt, írja üzenetében Mattarella elnök, aki dicséri Ferenc pápa felhívásait a testvériség szálainak megőrzésére. Ezek a felhívások emberek millióinak lelkiismeretéhez szólnak valamennyi kontinensen, hívők és nem hívők számára az igazságosság és béke termékeny magvait jelentik. Szent György ünnepén tehát az államfő az olasz nép támogatásáról és elismeréséről biztosítja Ferenc pápát magas szintű apostoli küldetésében. Az elmúlt években a Szent Atya ajándékokkal kedveskedett névnapján a fiataloknak 6000 rózsafüzért kaptak ajándékba a milánói zarándokok, a hajléktalanoknak, rászorulóknak, nekik fajlaltot osztottak. De a Covid idején 600 szegénynek adták be a második oltást a Vatikánban, mint ahogy az egyik évben óriás csoki tojást is vitt a hajléktalanoknak a pápa főalamizsnása. Ferenc pápa szülei José Mario Bergoglio és Regina Maria Sivori Argentínában kötöttek házasságot, és elsőszülött gyermeküket, aki 1936. december 17-én született, György, azaz Jorge névre keresztelték. A pápa édesapjától örökölte a Bergoglio családnév mellett a Mário másodkeresztnevet, ami Ferenc pápa Szűz Mária iránti buzgó tiszteletében is kifejeződik. A 8 napos kisfiú keresztelőjét a Buenos Aires-i Borromeo Szent Károly plébánián 1936. december 25-én éppen karácsony napján végezték. Szent György a 3. században élt, a Római Impérium katonájaként teljesített szolgálatot, és Diokleciánus császár alatt szenvedett vértanúságot. Az egész kereszténység keleten és nyugaton egyaránt szentként tiszteli. Egyike a leghíresebb katonaszenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovak képében ábrázolják, és számos ország és város védőszentjeként is tiszteli. Egyike a 14 segítőszentnek. Őt tiszteli védőszentként többek között Anglia, Portugália, Aragónia, Katalónia, Litvánia, Szerbia, Görögország, Grúzia és Etiópia, csak úgy, mint Barcelona, Moszkva, London, Freiburg in Breisgau, Ljubljana, Genova, Ferrara, Reggio Calabria, Isztambul és Beirut városa. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége hallgatóinkkal együtt Isten áldását kéri Ferenc pápa életére és péteri szolgálatára, névnapja Sárkányölő Szent György liturgikus emléknapján. Szent György, nagyvértanú katona, legendája szerint a keresztségben a Georgiosz, a földművelő nevet kapta. Keresztény nevelésben részesült, majd katona lett, s Diokleciánus császár alatt szolgált. Szent György a keresztényüldözés kitörésekor magasrangú tisztként a vagyonát szétosztotta a szegények között, s a császári udvar előtt megvallotta hitét. Nem volt hajlandó áldozni az isteneknek, ezért halálra ítélték. Egyike a 7 nagyvértanúnak és a 14 segítő szentnek. Tisztelete keleten és nyugaton egyaránt egyetemes jellegű, szent koronánkon is látható Szent György Hagios Georgios felirattal, kezében lándzsával és pajzsal. Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngeségünkben legyen számunkra erőforrás az ő példája. A mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.
A pápa a 7. Piuszra emlékezett, a szeretett közösség embere volt a nehéz időkben. Ferenc pápa szombaton olasz zarándokokat fogadott audiencián a Cesena Sarsinai, Savonai, Imolai és Tivoli egyházmegyékből. Emlékeztette őket Isten szolgája, 7. Piusz pápa örökségére, aki az evangélium bátor tanúságtevője volt a küzdelmek és a megosztottság idején. Ferenc pápa szombaton tiszteletét fejezte ki Isten szolgája, 7. Piusz pápa a rendíthetetlen hit és az egyháza iránti elkötelezettség példája iránt, akit 1800-ban Európa és az egyház történelmének egyik legviharosabb évében választottak meg pápának. Ezt az időszakot a francia forradalom és Napóleon uralma jellemezte. Niccolò Maria Luigi Chiaramonti Barnaba, 7. Piusz, bencés szerzetes és neves teológus elődjével, 6. Piusszal együtt rendíthetetlenül ellenezte Napóleonnak az egyház leigázására tett kísérleteit, amely miatt 1809-ben letartóztatták és bebörtönözték. A Cesena Sarsinai, Savonai, Imolai és Tivoli olasz egyházmegyék 7. Piusz pápa halálának 200. évfordulójára emlékeznek.
Sempre mantenuto intatta anche a costo di grandi sacrifici la sua dedizione a Dio e alla Chiesa.
A zarándok csoporthoz intézett beszédében a pápa emlékeztetett arra, hogy Isten és az egyház iránti elkötelezettsége rendíthetetlen maradt, még a letartóztatás a pillanatában is, amikor visszautasította a neki felajánlott kompromisszumot, mondván nem lehet, nem kell, nem akarjuk. Ferenc pápa 19. századi elődje életében elmélyülve utalt arra, hogyan tett tanúbizonyságot 3 kulcsfontosságú értékről, amelyek személyes és közösségi hitünk útján is elengedhetetlenek.
La comunione, la testimonianza e la misericordia.
A szeretet közösség, a tanúságtétel és az irgalom. A pápa szerint 7. Piusz a szeretet közösség kitartó támogatója és védelmezője volt a heves küzdelmek és a megosztottság idején. Az egység védelmében tanúsított higgadt és elszánt kitartásával képes volt átalakítani azoknak az arroganciáját, akik el akarták szigetelni őt, olyan lehetőségé, amely által újra fellendíthette az egyház iránti elkötelezettség és szeretet üzenetét, amelyre Isten népe lelkesedéssel válaszolt. Az eredmény egy anyagilag szegényebb, de erkölcsileg összetartóbb, erősebb és hitelesebb közösség lett, jegyezte meg Ferenc pápa. Példája ezért ma is arra buzdít bennünket, hogy legyünk az egyház egységének építői, vagyis teremtsünk szeretett közösséget, segítsük elő a kiengesztelődést, mozdítsuk elő a békét, és legyünk hűségesek az igazsághoz a szeretetben. Az egyik dolog, ami sokat segít a szeretett közösségben, az az, hogy jól tudjunk beszélni. A kritika, a pletyka ezzel szemben rombolja a szeretett közösséget. Amikor úgy érzed, hogy rosszat akarsz beszélni valaki másról, harapd meg a nyelved,
és ezzel nagyon jót teszel a közösségért és az egységért, mondta a pápa. Hetedik Pius egy szelíd ember, az evangélium bátor hirdetője volt, szavaival és életével, folytatta Ferenc pápa. Erről tanúskodnak pápasága elején a választó bíborosokhoz intézett megjegyzései, amikor hangsúlyozta, hogy példát kell mutatni alázatban, szerénységben, türelemben, szeretetben és minden papi kötelességben, hogy megőrizzük az egyház hiteles dimenzióját.
Egli ha realizzato questo suo ideale di profezia cristiana, vivendolo e promuovendolo con dignità nella buona e nella cattiva sorte.
A keresztény profécia ezen eszményét egész életében méltósággal, jó és rossz időkben, személyes és egyházi szinten is megélte. Még akkor is, amikor ez összeütközésbe hozta korának hatalmasaival. Végül Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a napóleoni uralom idején tapasztalt nehézségek ellenére hetedik Pius különös figyelmet fordított a rászorulókra, és széleskörű társadalmi reformokat hajtott végre, amelyek emancipálták a szegény parasztokat, eltörölték a kiváltságokat és a kínzás gyakorlatát. Ugyanilyen irgalmasságot tanúsított üldözői iránt. Bár határozottan elítélte hibáikat és visszaéléseiket, megpróbálta nyitva tartani velük a párbeszéd csatornáját, és mindenekelőtt mindig felajánlotta a megbocsátását. Beszédének végén Ferenc pápa arra kérte az olasz zarándokokat, hogy elmélkedjenek arról a sok értékről, amelyeket Isten szolgája hetedik Pius emléke idéz fel bennünk. Az igazság, az egység, a párbeszéd, a legkisebbre való odafigyelés, a megbocsátás iránti szeretet és a béke elszánt keresése. Jót tesz, ha elmélkedünk rajtuk, befogadjuk és tanúságot teszünk róluk, hogy a szelídség és az áldozatkészség stílusa növekedjen bennünk és közösségeinkben. Zárta gondolatait Ferenc pápa, hetedik Pius pápa halálának 200. évfordulója alkalmából mondott beszédében.
Hálaadó magyar nemzeti zarándoklat a tavaly április végi pápalátogatás kegyelméért. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2023. április 28-a és 30-a között tett Ferenc pápa apostoli látogatást Magyarországon. A Szentatya látogatásának egyik különlegessége az a tény, hogy Ferenc pápa két évvel korábban Budapesten, a 2021. szeptember 12-én a Hősök terén tartott ünnepi szentmisével lezárta az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, amelyet szeptember 5-e és 12-e között tartottak. Ferenc pápa akkor megígérte, hogy szándéka szerint szeretne visszatérni Magyarországra, de immár egy, külön az országnak szóló apostoli látogatás keretében. Az ígéretből valóság lett tavaly április végén, amely látogatása ő maga sokszor utalt, és mindig nagy szeretettel és hálával gondolt vissza az együtt töltött napokra, és a számára oly megtisztelő, örömteli látogatásra. Ennek múlt hét szombatján is jelét adta, amikor kiakatáson fogadta a vatikáni apostoli palotában a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Az audiencia végén, amikor a bizottság tagjai személyesen bemutatták a pápának, Molnár Antal magyar történész nevének hallatára két kézzel megszorította a professzor kezét, aki megköszönte neki a tavalyi budapesti látogatást. Ez a mozzanat kimaradt a Molnár Antallal készített interjúból, de amit ő még a búcsúzáskor a rádió portáján elmesélt. A Szentatya örömteli arccal fogadta szavaimat, majd hozzátette, hogy ő is köszöni a szíves vendéglátást. Bizonyára már annak a tudatában, hogy a hét csütörtökén most ő fogadja egykori vendéglátóit. A római magyar nemzeti zarándoklatot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szervezte és hirdette meg hónapokkal ezelőtt, amire szeretettel várták a magyar hívek jelentkezését. A zarándokok zöme az anyaországból érkezik, de Erdély, a Partium, Felvidék és Délvidék magyar katolikusai is képviseltetik magukat, sőt meg a prágai magyar katolikus közössége csoportja is jelen lesz a római eseményeken, amelynek programja a következő. Április 23-án kedden délután 4 órakor a pápa római székesegyházában, a lateráni Szent János bazilikában tartják a nyitó szentmisét, amelynek főcelebránsa Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Természetesen a budapesti házigazda, Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és szinte az egész Magyar Püspöki Konferencia tagjai jelenlétében. A Magyar Katolikus Papságot mintegy 80 pap képviseli, akik többnyire saját plébániai csoportjaik kíséretében érkeztek. Az első helyszín, a lateráni bazilika azért is beszédes a magyar közösség számára, hiszen Szent István királyunk ország alapítása idején követei ide érkeztek az akkor itt székelő II. Szilveszter pápához, és aminek gyönyörű emléke márványdomborművel és ékes felirattal mind a mai napig látható a lateráni bazilika jobboldali mellékhajójában. Szerdán, április 24-én 9 órakor találkozik a Magyar Nemzeti Zarándoklat 1200 tagja a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában, ahol Udvardi György, veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese mutat be szentmisét a népek apostolának szentelt templomban. Ezt a bazilikát Jóliát 1823-ban leégett, eredeti formájában építették újjá, így a tágterű, öthajós templom hűen felidézi az ősi római bazilikák hangulatát és lelkiségét is. A Nemzeti Zarándoklat csúcs eseménye április 25-én csütörtökön a reggeli és délelőtti program a Vatikánban. A Szentatya reggel 8 órakor magánkiagatáson fogadja Sulyog Tamás magyar köztársasági elnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel a vatikáni államközi és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytat tárgyalásokat. Az 1200 magyar zarándokkal, köztük a papokkal és püspökökkel Ferenc pápa 6. Pál aulában találkozik reggel 9 órakor, ahol a köszöntése után beszéddel fordul hozzájuk. A pápai kiallgatás követően a magyar zarándokok átvonulnak a szomszédos vatikáni Szent Péter bazilikába, ahol terv szerint 11 órakor Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mutat be szentmisét püspöktársai koncelebrációjával. Ezzel az ünnepi szentmisével ér véget a hálaadó magyar nemzeti zarándoklat. A szervezők előre gondoskodtak egy megkülönböztető jelről, amely egyúttal a szentmisékre való bejutásra is feljogosít, ez pedig egy fehér sál, aminek felirata a Krisztus a mi reményünk mottóval visszautal a tavalyi budapesti pápa látogatásra, annak logójával együtt, ami a Lánchídra, Krisztus keresztére és az eukarisztiára emlékeztet. A fehér sál másik sarkában a felirat Nemzeti Zarándoklat 2024. április 23-25. A három nap fő eseményein kívül a magyar zarándokok kisebb csoportokban felkeresik a Santa Maria Maggiore bazilikát, mert a három másik szentmise templomaival együtt ezek adják azt a 4 pápai bazilikát, amelynek imádságos lelkületi meglátogatása a római zarándokok ősidők óta kötelező programja. Kedves hallgatóink, kérjük, hogy imádsággal kísérjék a római nemzeti zarándoklat eseményeit. Magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk!
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Íjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott. és ott vénül meg, ott lesz halott, és örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
Így és Gyula Szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. Így és Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, Dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. 4 év alatt nemzedékének egyik legismertebb alkotójává vált. 4-szer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége. 1937-től a Nyugattárs szerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője lett. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő, 1948-ban pedig lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még 2-szer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Thank you.
Szent Bonaventura, ne hidd, hogy elegendő. Az olvasás áttüzesedés nélkül, a szemlélődés áhítat nélkül, a kutatás csodálkozás nélkül, a figyelem újjongás nélkül, a szorgalom jámborság nélkül, a tudás szeretet nélkül, az igyekezet kegyelem nélkül, az átélés isteni bölcsesség nélkül. Töltsön el Isten kegyelme, légy alázatos jámbor, az öröm olajával felkent. Légy az isteni bölcsesség szerelmese. Égessen a vágy, hogy Istent magasztald, csodáld és ízleld.